Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat. A mai témánk a nők a közbeszédben. Ami ugye az általános közbeszédet is jelenti, azt, hogy mi egymás között hogyan beszélünk a nőkről, amit valamilyen szinten már több adás alkalmával behoztunk, ugye akár csak a szőkenős viccekről van szó. Most egyébként tök érdekes, hogy voltam a gyerekekkel a hétvégén egy nagyon-nagyon jó pofa bűvész előadáson, de még tényleg így felnőttként is nagyon szórakoztató volt, és egyszer csak mondott egy szőkenős viccet, és annyira megütötte a fülemet, mert már nagyon rég nem hallottam, ugye én főleg gyerekkoromban nagyon szőkehajú voltam, úgyhogy rendszeresen kaptam ezeket, meg tinédzser koromban is, meg még talán 20 éves koromban is, úgyhogy én engem ez abszolút abban a nagyon aktív, szőkenő, vicces időszakban ért, pont abban az időszakban, amikor úgy megérintik az embert azért az ilyen dolgok, tehát én is elraktároztam magamnak, és már 1000 éve nem hallottam ilyen szőkenős viccet, és nem gondoltam volna, hogy ez még valakinek mindig vicces.
Pedig vannak még.
Pedig igen.
Bevallom neked őszintén, hogy én már akkor sem szerettem a szőkenős vicceket, amikor még viccesek voltak. Mármint amikor így intellektuálisabb körökben is annak számított ilyen szőkenős vicceket mesélni. Ezek a viccek egyébként szerintem egyébként azért is, ha nem is kihaltak a köztudatból szerencsére, de valóban már kevesebbet hallani. Ugye eleve egyébként viccet is kevesebbet hallani.
Igen,
de...
hál' Istennek, mert én egyébként sosem
hál' Istennek
szerettem.
Nem szeretem a vicceket?
Nem, én a spontán poénokat nagyon szeretem, de amikor valaki ilyen hosszasan elkezd valamilyen sztorit, én azt teljesen így bealszom.
Szerintem itt vannak egyébként a viccek, csak már úgy hívják őket, hogy stand-up. Tehát, igen, hogy most már ilyen viccmesélőknek fizetünk, akik a saját életükről viccelődnek. Tehát azért,
mert mi már nem tudunk a sajátunkon viccelődni, és inkább fizetünk,
vagy nem olyan, vagy nem olyan tehetséggel. Szóval, hogy ezek a viccek, vagy ezekben a viccekben igazából a közös nevező az a butaság. Tehát általában a főszereplő valami csacsiságot mond, igen, vagy csacsiságot csinál. De egy időben a rendőrök voltak ezek, meg Pistike is volt, meg Nyuszika is volt. Szóval ezek a viccfőhősök egyébként szerintem lecserélhetőek, de annak egyébként kifejezetten örülök, hogy én legalábbis azt veszem észre, bár nem élek olyan őrítő társasági életet, de azt hiszem észre, hogy most már nem menő szőkenős vicceket
nem,
mondani.
Nem, abszolút nem, de egyébként tök érdekes, hogy pont emlegetted a Pistikés vicceket, mert a Pistike az olyan szempontból más, hogy Pistikéről egy egész ilyen kis személyiségleírást tudnék adni, mert azért olyan kis köcsög is volt ezekben a viccekben
és
sokszor.
És ha már vicc, a Móriczka.
Ő
fiú vagy lány?
Hát szerintem fiú, nem?
Fiú? De ő Móricz?
Szerintem igen.
Mert én ezt soha nem raktam magamba helyre.
Csak mivel együgyű, ezért Móriczka, gondolom. Aha. Én. Valószínűleg ez.
De ugyanakkor meg érdekes egyébként, hogy pistikéses, meg móriczkásos viccek azok vannak a közbeszédben, de mondjuk Júlcsikás, vagy nem tudom én,
na?
Ágikás.
Akkor itt most felszólalhatsz.
De szőkenős az van.
Hát szőkenős az van, bár mondjuk tényleg most már én is azt gondolom egyre kevesebb, de igen, itt mondjuk néven vannak nevezve ezek a szegény fiúk, akikkel ez a sok minden történik így életük során. A szőkenő meg egy ilyen általános, de hát akkor mondjuk végül is vehetjük azt úgy is, hogy akkor ebben mindenki beleértheti magát, aki szőke.
Igen, ugyanakkor meg ebbe is van szerintem azért egy ilyen kis hímsovinista, nem is tudom, indítatás, mert ugye, hogyha a pistikés meg a móriczkás vicceket elemezzük, amit nyilván nem teszünk meg, de hogy ha inkább csak rágondolunk ezekre a viccekre, akkor eszünkbe juthat az, hogy a legtöbbször ezekben a viccekben ábrázolt szituációkban ezek a karakterek ilyen pimasz, vagány,
igen,
beszólogatós,
igen, mondom, hogy nekik van ilyen
önmagukért kiállós, lehet, hogy butaságokat
beszélős,
de azért, igen, másokat is hülyére vevős karakterek, akik azért nem egyértelműen ilyenek vagy olyanok, tehát egy Pistike jóval árnyaltabb a viccekben, mint egy szőkenő.
Na ezt mondom, hogy róla tud, Pistikéről, Móriczkáról tudnék egy ilyen személyiségleírást.
Szőkenőnek ennek igen. Például még neve sincsen, hanem ugye a hajszínével azonosítjuk. Egyébként én nem is tudom, hogy honnan jött ez. Egyszer majd utána nézhetünk, hogy honnan jött ez az egész szőkenős vicc. Ki volt az első, aki szőkenős viccet
hát
mondott?
Marilyn Monroe biztos, hogy hozzátehetett ehhez, én azt gondolom, nem? Tehát, hogy a szőke szex szimbólum ideál. Tehát, hogy volt egy időszak, amikor abszolút a szőkenőket tartották a szex szimbólumnak. Hozzátartozott az, hogy valakinek szőke haja, akkor az, mert nyilván nem elég ez, de hogy szőke volt annak a haja, akiért oda voltunk.
Ha eszembe jutnak a nagy szőke szex ikonok, akár a Marilyn Monroe, Kim Basinger, vagy hogy is mondják, hát nem, tehát egyáltalán nem a maga tehetetlenség jut eszembe róluk, azzal együtt, hogy Marilyn Monroe-nak ismerjük természetesen a rettentően tragikus életét, meg hát filmet is láthattunk, meg ő azért tényleg élete javarészében eléggé kiszolgáltatott volt a férfiaknak, extrém módon is, de nem tudom igazából, hogy ki, lehet-e egy valakihez kötni egyáltalán ezeknek a vicceknek a keletkezését.
Valószínűleg nem, ez most már tényleg ilyen feminizmusba hajló lesz ez az álláspont, amit most mondok, de nekem azért megfordult az a fejemben, hogy ez nem lehet-e, hogy olyan férfiak fejében fogantak meg ezek a viccek, akik ezeket a nagyon szép szőkenőket soha az életükben nem kaphatják meg, és ezért valamivel tompítani akarták az ő frusztrációjukat ezzel kapcsolatban,
simán
hogy ledöngöljék őket a sárga földig, mert hogyha lehülyezzük őket, akkor az arra is magyarázatot ad, hogy hozzánk miért nem szólnak.
Igen. Egyébként most, hogy ezt így mondod, eszembe jut, hogy kiskamaszkoromba, meg kamaszkoromba, valóban én is egy ilyen fiókba raktam a szőkehajú nőket, de egyáltalán nem az értelmi képességeik miatt, hanem azért, mert hogy a szőkenők azok az én szememben is különösen szép nők voltak, mindig meg különösen vonzónak. Tehát az egy ilyen esztétikai minőségi kategória volt, és egyébként ma is az valamennyire a fejemben, tehát nagyon, nagyon szépek a szőkenők. Neked szőke és barna a hajad, de hát te is szőke vagy.
Hát igen, lélekben mindig is szőke maradtam.
Meggyőződéssel mondhatom, hogy a szőkenők nagyon szépek, szóval nem tudom, hogy miért kapták ezt a vicc kategóriát, vagy a pecsétet.
És a törpilla is szőke, aki az egyetlen csaj az egész faluban.
Igen. No, hát aki egyébként hát törpilla szerepének értelmezésére kíváncsi, egyáltalán nem autentikus, meg nem PC, nem politikai a korrekt elemzésben, annak például javaslom a Donnie Darko című filmet, amiben két gimnazista beszélget arról, hogy törpillának milyen lehet az élete apraja falván, meg hogy mi történik. De egyébként én tényleg nagyon szívesen elbeszélgetnék Pajóval, aki ugye készítette ezt a képregényt, hogy ez így hogy
gondolom,
jutott
láttad
eszélve.
Az első részt, mert én azt nagyon sokára láttam az első részt, hogy ugye én azon teljesen ledöbbentem, hogy a törpille rendendően rossz volt. Őt a hókuszpók küldte a törpök közé.
Így van. Igen.
Hát ez tiszta durva. Igen. Én
és az az érdekes, hogy közben is rájöhettek egyébként, azt nem tudom, hogy a Pejó jött rá, vagy a Hanna Barberáék, mert ugye csak egy kicsit rendbe rakjuk a dolgokat, a Pejó, ő egy belga művész. Ő alkotta meg a Hupikék törpikéket. És abból lett aztán képregény, és abból lett aztán a Hanna Barbera producer párosnak köszönhetően hatalmas sikerű animációs sorozata. A 3/4 világ inkább innen ismeri a Hupikék törpikéket. És hogy a sorozatban, a rajzfilm sorozatban egy idő után megjelentek egyébként gyerekek is, tehát gyerektörpök, és köztük voltak lányok is. De hogy ők hogy kerültek oda?
Igen.
Vagy egyáltalán milyen a viszonyuk a többi pasival? Eleve egyébként én olvastam egy-két ilyen cikket ezzel kapcsolatban, vagy hát ilyen nevezzük elemzésnek, hogy igazából maga a képregény, tehát a Hupikék törpikék, mint képregény, nem foglalkozik a nemiséggel. Tehát ugye azért is egyen kék mindenki, meg egyforma gombaházakban laknak, meg nem tudom én mi, hogy a közösség erejét hangsúlyozza igazából ez a sorozat. Tehát nem, mert ugye nem véletlen, hogy ugye egyszínűek ezek a törpök, de nagyon-nagyon különbözőek, nagyon markáns karakterjeggyel bírnak, úgy, mint a hét törpe, ugye nekik is olyan neveik vannak, amelyek erősen utalnak a tulajdonságaikra, és ha megnézzük, hirtelen nem jut eszembe, hogy mi törpillának az angol neve, vagy mi az eredeti neve, de valami ehhez hasonló dolog, tehát nyilván a szépségére, vagy a szendességére utal ezzel, de hogy ez egy nagy
Smurfett.
Rejtély.
Smurfett. Tehát Smurfett. Lányosítva van
tehát
a
törp. Ő maga az összes törpnek a női változata. Hát igen, szerintem ez egy ilyen állandó rejtélye marad ennek a franchise-nak, hogy mit is akartak törpillával, meg egyáltalán mi a helye, de hát mi leéltünk azért úgy egy fél életet, hogy ez föl sem merült bennünk,
igen,
nem? Tehát rendben volt ez úgy.
Igen, de hát ez alapvetően a gyerekben amúgy se merül föl. Én csak mondom, hogy tényleg így felnőtt fejjelet visszanézni, hogy kíváncsi vagyok, vagy lehet, hogy egyébként gyerekkoromban láttam az első részt is, és akkor se tűnt föl nekem, hogy ez itt tök rendben van, hogy itt az egyetlen rossz, az a csaj, az egyetlen csaj, aki ebbe az egész faluban él. Persze aztán később már jó lett, sőt, most nem régen a gyerekeim megnézték a valamelyik Hupikék, Törpikék filmet, én ezeket már nem nagyon szeretem, mert
ez a CGI-os?
Igen, ez a tipikus ilyen öregasszony vagyok, hogy nekem az volt jó, amit én láttam.
De az nem is jó idején. Egyébként, nem azért, mert öregasszony.
És akkor ott a Törpilla volt már az egyikben a főszerep, és akkor ott körülötte forgott minden. De ezekről is már annyit beszéltünk, hogy erőltetni se kell ezt, tehát hogy feltétlenül nem sül ki ebből jó dolog, hogy most itt utólag helyre akarjuk hozni, hogy szegény évadokon keresztül egyedül töltötte, ott engedte az életét a Playafalván.
Hát meg azért, mert hogy azért azt kell, hogy mondjam, hogy nem vészes a helyzet egyáltalán Törpillával a Hupikék-Törpikékben, tehát hogyha az ember valóban nézi ezt rasszisozódat, akkor látja, hogy ő egy olyan figura, aki bár szereti azt, hogy a fiú törpök körülötte forgolódnak, meg is tudja ott kavarni a dolgokat, de neki véleménye van, ő befolyásolja a többieket, és nem rossz irányba befolyásolja, nagy szíve van, tehát egy kicsit egyébként olyan, nekem mindig az volt az érzésem Törpillával kapcsolatban, hogy a Pejó rajzolgatta a karaktereket, és már lehet, hogy kész volt az egész falu, már nem tudom, én már írta a történeteket, és akkor a homlokáros csapot, hogy hoppá, nincsen csaj, és akkor talán jó ötletnek tűnt, hogy egy ilyen eszenciális törplányt is belerak a történetbe.
Igen, és egyébként lehet, hogy elég is az, hogyha egy karakter van, amivel már a kislányok tudnak azonosulni. Tehát, hogyha ha én mondjuk gyerekként nézem a Hupikék Törpikéket, és ez a karakter olyan, mint amilyen, akkor lehet, hogy ez bőven elég, és felesleges lett volna még több.
Törpillának ez nagyon fontos, ha valaki nem ismerné Törpillát, hogy neki mindenki tetszeni akar. Mármint, hogy mindenki a kedvében jár, viszik neki a virágokat, minden második törp szerelmes belé, és nem használják
mondjuk,
ki.
Mondjuk nincs is más választásuk igazából.
Például Törpillan nem főz.
Igen.
Tehát én nem emlékszem rá, arra sem emlékszem,
és
hogy
és ott
takarítana.
Van a Hami, aki viszont főz. Na hát ez igen. Tényleg, milyen jó ez a Hupikék, Törpikék, újra is fogom nézni, de viszont...
Nem szabadon élhet ott az a csaj.
Igen, nagyon jó kis hely, lehet, hogy oda költözöm következő életemben. Na de nagyon elmentünk a bevezetőtől, amit aztán nem is tudtam befejezni, mert már itt vagyunk Kaprayafalván, de most következik egy beszélgetés, a nők szerepe a médiában és a közbeszédben. Ugye nem csak a közbeszéd, ahogy ezt mi egymás között használjuk, hanem arról is szó lesz, hogy milyen szerepekben jelen ennek meg a nők a médiában, szakértőként hogyan szerepelnek, és ez elsősorban ugye a hír rovatokkal kapcsolatosan merül majd fel. Egyáltalán mennyit beszélünk a nőkről, és akkor milyen jelzőket használunk, hogyha róluk beszélünk a komoly hírműsorokban. Sáfrány Réka a vendégünk, aki a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség elnöke, genderkutató, az Európai Női Lobby korábbi elnöke, és hát ugye elég sok témában otthon vagy, most az első téma, amiről beszélgetünk veled, mert egy későbbi adásban majd a politikáról is fogunk beszélgetni, ez most viszont a közbeszéd lesz. Az, hogy általában a nőkről a közbeszédben hogyan nyilvánulnak meg az emberek, különösképpen a médiában, ugye nektek ezzel kapcsolatban volt is kutatásotok, milyen eredményekről tudsz beszámolni?
Először is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Igen, valóban kutattuk ezt a kérdést, mert a média az egy nagyon fontos terepe ennek. Tulajdonképpen máshogy is lehet erről egy benyomást kapni, hogy mi a közvélekedés a nők szerepeiről, de a média az természetesen kézenfekvő ebben a témában. És van egy nagy globális kutatás, az a neve, hogy globális média kutató nap, amikor is 5 évente mindig megnézik, hogy a nagy hírmédiákban milyen arányban szerepelnek nők és férfiak a híralanyok között. És ezen belül azt is nézik, hogy milyen szerepekben találhatóak meg, és ezen kívül még ez is egy fontos szempont, hogy az újságírók között mennyire elterjedt az, szóval, hogy milyen sok a nők is aránya és a férfiak aránya, mi az eloszlásuk. Ez már egy nagyon régi kutatás, régóta folyik, és most is egyébként lesz egy új ciklusa ennek, de egy nagyon-nagyon lassú fejlődés figyelhető csak meg ezen a téren. Tehát ez alatt a hosszú 25 év alatt még nem törte át, úgymond azt az üvegplafont, vagy azt a kellő mértéket a nők megjelenési aránya a hírmédiában, ami a kritikus tömeghez fontos lenne.
De ez nem csak Magyarországon van így, hanem akkor ezek szerint a világon mindenhol, tehát nagyjából ugyanazok az arányok érvényesülnek az Egyesült Államokban is például, mint Magyarországon, persze levetítve a lakosság arányára.
Igen, hát ugye úgymond a fejlett világban ez egy kicsit nagyobb arányt, vagy jobb arányt mutat, de a magyar az nagyon hasonlít ehhez az átlaghoz. Itt ugye az összes kontinensnek az eredményét vetik össze, és ahhoz nekünk, a mi eredményünk nagyon hasonlít. Hozzá kell tennem, hogy még a 90-es években, 2000-es években ez egy jóval kisebb arány volt Magyarországon, tehát itt regionálisan is, és Magyarországon is van egy előrelépés egyébként.
Számokat, vagy arányokat, százalékokat, hanem is teljesen pontosan, csak úgy nagyjából tudsz mondani, hogy mondjuk ha a férfiak és a nők reprezentáltságára vonatkozva kérdeznénk, akkor milyenek ezek az arányok?
Az összeshez képest 1/4 a híralanyoknak nő, de itt ugye azt is figyelembe kell venni,
hogy pozitív vagy negatív a kép, nem? Azt is nézik.
Azt is nézzük, igen, hogy milyen szerepekben vannak, illetve azt is, hogy ugye a hír a médiában a legfontosabb hírek között a politikai, gazdasági hírek szerepelnek, tehát nem olyan dolgok, amik általában, ahol a nők nagy számban lennének jelen. Tehát ez is egyfajta adottság, és mutatja a hírmédiának azt a jellegzetességét, hogy mit gondol fontosnak, és itt nyilván a politikai-gazdasági hírek elől szerepelnek. De ehhez hozzá kell, hogy tegyem, hogy az nem mindegy, hogy más, tehát ezekben a hírekben is a nők más szerepekben is megjelenhetnek, nem csak úgy, mint a főszereplői a híreknek, tehát nem úgy, mint államfők, vagy tehát kormányzati szereplők, hanem mint szakértők is megjelenhetnének. És itt már azt érezzük, hogy a média vállán van egy felelősség a tekintetben, hogy híve női szakértőket is az egyes témákról. Most már nem mondhatjuk azt, hogy ne lennének képzett és tapasztalt szakértők nagyon-nagyon sok területen, és a médián munkatársainak lehetne egy hosszabb listája, vagy egy ilyen nagyobb variációs lehetőség arra, hogy kiket von be szakértőként az egyes híreknek a kommentálására.
Nekem most egy ilyen nagyon alapvető dolog jutott eszembe, ahogy beszélsz, ami nem médiával kapcsolatos, de szerintem sokat elárul a női szakértőkkel kapcsolatos általános vélekedésről, hogy a legjobb barátnőm állatorvos, és mondta, hogy megfigyelte azt, hogy annak ellenére, hogy 1000 éve dolgozik, és nagyon alapos és lelkiismeretes, a páciensek, hogyha többen rendelnek egyszerre, akkor hajlamosabbak inkább a férfi kollégához fordulni, mert orvosként őt tartják megbízhatónak. Ha például tanácsot akarnak kérni, vagy konzultálni akarnak valamiről, akkor több, mint valószínű, tehát az ilyen rutin dolgokra, meg hogy beviszik csak, és hogy el kell látni, az úgy rendben van. De hogyha már valami kérdésük van, akkor általában a férfi kollégához fordulnak, és azt mondta, hogy ebben nem változik semmi. Tehát, hogy ő meg is feszülhet, bármit is csinálhat, ő azt vette észre, hogy szakértőként, és hogy most legyünk őszinték, becsukjuk a szemünket, és azt gondoljuk, hogy szakértő, meg orvos, akkor elsőként valóban egy férfi képe jut az eszünkbe, hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk a médiában kikkel találkozunk gyakrabban, akár politikai szakértőkkel kapcsolatban is szerintem gyakoribb.
Nem tudom, én úgy érzem, hogy egy kicsit talán nagyobb változást érzek ebben, mint amiről beszéltél az előbb a kutatásaitokról, hogy akárcsak a kulturális életben, de mondjuk, hogyha cikkeket olvasok, akkor is úgy látom, hogy van egy szándék arra, hogy ez a dolog megváltozzon, legalábbis bizonyos szerkesztőségben, bizonyos kulturális közegekben.
Hát a kulturális élet az más azért, nem, mint a szakértő.
Igen, ezt akartam egyébként mondani, hogy a való életből beemelt példa, amit te mondtál, az szerintem is abszolút érvényes. Tehát, hogy lehet, hogy azt látom az akármilyen honlapon, vagy az akármilyen színházi előadás kapcsán, vagy bárhol, hogy több nővel találkozom, több tehetséges nővel, több olyan szakértővel, aki nő, de ha bemegyek egy boltba, vagy elmegyek az orvoshoz, akkor valóban ezek az automatizmusok működnek talán még mindig. Mit lehet egyébként tenni az ellen, hogy ez a folyamat fölgyorsuljon a pozitív irányba? Lehet egyáltalán bármit tenni tudatosan? Tehát lehet használni ezeket a kutatásokat arra, hogy aztán valóban legyen valamilyen eredmény?
Igen, nagyon sok téren lenne érdemes ezt tenni annak érdekében, hogy megváltozzon ez a dolog, mert például nem olyan régen volt egy felmérés, vagy egy ilyen spontán felmérés, vagy egy helyzetkép arról, hogy a gyerekek hogy vélekednek arról, hogy kik szakértők egyes szakterületeken. És a külföldön már végeztek egy ehhez hasonló kutatást, hogy bement egy gyerekekhez, óvodáskorú gyerekekhez, és kérték, hogy rajzoljanak le egy átlagos vadászpilótát, vagy egy atomfizikust, és ezeknél a nagy szakértelmet igénylő, és egyébként hagyományosan férfiak által betöltött szerepeket úgy ábrázolták, mintha férfiak töltenék be, szinte mindegyik esetben. És akkor meg voltak lepődve, amikor besételt három nő, akik ezeket a szakterületeket töltik be, és a gyerekek nyitottabbak voltak rá egyrészt, másrészt azt is mutatja ez a kísérlet, hogy ők is már mennyire az alatt a benyomás alatt vannak, és azt vallják, vagy azt gondolják, hogy ilyen mereven elválnak ugye a szerepek a nemek között. A sztereotípiák kapcsán hagyományosan általában az oktatás területén, illetve a média területén van sok dolgunk. Tehát ott lehetne sokat tudatosan változtatni azon, hogy adott esetben ugye a diákok, illetve a lakosság, a közvélemény, milyen benyomásokat kap, mennyire lesz elterjedt, mennyire lesz gyakori, vagy megszokott az, hogy nőket és férfiakat minél szélesebb körben, minél különbözőbb szerepekben láttassunk.
Az, hogy az oktatásban gond van, az konkrétan azt jelenti, hogy kevés a tanárnő, vagy a tanárnéni, és több a hapsi?
Dehogy is, ha mondhatom ezt, szóval nem így értem,
hanem... A bánásmóddal, vagy a...
Az, hogy hogyan ábrázol, tehát hogy hogyan, tehát a tananyagban nagyon megfigyelhető az a hagyományos szerepábrázolás, amit ugye itt a média kapcsán is említünk, hogy például az olvasókönyvekben is már a nőket inkább így a gondozói szerepet.
Magára az oktatási anyagokra érteni.
Igen, és ezzel kapcsolatban ugye nőjogi szervezetek már több alkalommal fölhívtuk a figyelmet arra, hogy például volt egy az a kedvenc, amikor egy matek könyvön egy ilyen kislány tépi a haját, mint hogyha Tehát, hogy ez így, így ábrázolták azt, hogy egy lány hogy áll hozzá a matematikához, miközben a magát a könyvet, ezt három nő jegyezte. Tehát ilyen ellentmondások is adódhatnak akár, de hogy vagy mi keresni valója van egy ilyen sztereotípiának egy matematika tankönyvön. Ha nem az,
ez
hogy...
Ez nagyon jó kérdés, igen.
Igen, hogy
ránk néztél, mintha mi tudnánk rá a választ.
Igen. Retorikus, hogy ahogy mondjam, költői kérdés volt.
Egyébként van már arra törekvés a tankönyveknél konkrétan, hogy legyen egy ilyen... Hogy mondjam, hogy legyen egy ilyen betülete is annak, hogy elkészül egy matematika tankönyv, ami nyilván az a fontos, hogy milyen egyenletek, meg hogy milyen feladatok vannak benne, de hát, hogy az illusztráció is korszerű legyen, mert amit mondasz, az igazából ezt jelenti, hogy gondolom már 40-szer berakták azt a képet egy hasonló helyzetbe, és akkor berakták megint az, mert nem fontos egy matek könyvnél, hogy igazából milyen illusztráció van. Tehát foglalkoznak ezzel, hogy a világkép változásával, vagy a nemi szerepek változásával ezek a dolgok is megváltozzanak, vagy ezekre az ügyekre egyenként kell mindig fölhívni a figyelmet, akár tankönyvenként, hogy ilyen gondok vannak.
A korszerű felfogás szerint a tankönyveknek az összeállításán ugye kerülni kellene ezeket a sztereotípiákat, nem csak a nők, férfiak vonatkozásában, hanem ugye más társadalmi csoportok is megjelennek ezekben a tankönyvekben, és mondjuk a hátrányos megkülönböztetés és az nem venné ki jól magát, de azt vagy sokszor találkozunk azzal, hogy ennek ellenére a nők tekintetében igenis jelennek meg ilyen káros, begyöpösödött, tehát ilyen régi sztereotípiák, és akkor ezekre nyilván fel kell hívni a figyelmet akár egyenként is. A szöveges feladatoknál találkozni ilyenekkel, és akkor úgy a hajánál odarángatott dolognak tűnik, hogy miért sztereotípiákkal operálunk, vagy miért ezeket hozzuk be, amikor ilyen nagyon káros hatásai lehetnek a gyerekek.
És általában ezekre az esetekre, akár a médiában, akár az oktatásban, általában van magyarázat? Tehát kiderül, hogy például az általad említett illusztráció miért került oda, vagy kirakta oda, milyen indítatásból?
Én nem tartom kizártnak, hogy akik a tankönyveket írják, és újraírják, felülvizsgálják, azok talán foglalkoznak most már ezekkel aggájainkkal, és aztán sokszor látni azt, hogy azért van egy kis változás, elmozdulás, hogy lecserélik, például lecserélték ennek a tankönyvnek a borítóját, és mondjuk többször ábrázolnak együtt fiúkat, lányokat hasonló szerepekben. Vagy
a kisfiam könyveim például állatok vannak, az a legjobb, mert nem is kell őket megkülönböztetni.
Unisex.
Tulajdonképpen mindig úgy is hívjuk őket, hogy a szamaras, meg a tündéres, meg stb., és akkor így legalább el tudunk igazodni. Egy picit térjünk vissza a médiára, ugye itt már megpendítettétek azt, hogy mit lehet tenni, hogy nekem ilyenek fogalmazottak meg a fejemben, hogy esetleg konkrét sajtó anyagokkal megkeresni a szerkesztőségeket, hogy figyeljetek már, hogy ti foglalkoztok ezzel és ezzel és ezzel, itt vannak ezek és ezek a női szakértők, egy kicsit legyünk ezzel kapcsolatban tudatosabbak, használjátok őket, tehát hogy én nem tudom, én valami ilyen gyakorlati dolgot tudok elképzelni, amivel segíteni lehet ezen
vagy
a
mint
dolgon.
Mint a rektor, nem? Hogy nyilván egy ilyen könyv átmegy mindenféle ellenőrzésen, gondolom, remélem, számos olvasószerkesztőn, egyéb szakértőn, matematikuson, ha éppen matek könyvről van szó, hogy én el tudom képzelni, hogy legyen egy olyan szerkesztő, akinek kifejezetten az a dolga, hogy ebben a tekintetben átnézze ezeket a könyveket, hiszen azért ezt nem hangsúlyozzuk most szerintem olyan nagyon, hiszen természetesnek vesszük, de hát ezek valóban ezeket a könyveket a gyerekeink olvassák, ezen keresztül találkoznak egy csomó nagyon fontos információval. Tehát én is a mai napig becsukom a szememet, és föl tudom idézni a töri könyvemben, hogy nem tudom én hova volt rajzolva, nem tudom én milyen történelmi személyiségnek bajusz, vagy ilyesmi. Tehát ezeket az élményeket, tehát visszük magunkkal, ezek bevésődnek. Tehát jó lenne, ha lenne egy ember, nem? Aki csak ezzel foglalkozik. Biztos van ennek is valami neve már jobb országokban.
Igen, igen. Szerintem ezzel az esélyegyenlőségi szemponttal tényleg a korszerű tankönyv készítésben foglalkozni kéne. Ezekre vonatkozóan egyébként léteznek ajánlások, például az Európa Tanácsnak van egy néhány éve született átfogó javaslatcsomagja a szexizmus, tehát a nemi alapú megkülönböztetés megelőzéséről és leküzdéséről, és ez igenis kitér az oktatási anyagokra is, és hogy a sztereotípiákat hogyan lenne fontos elkerülni ezen a területen. De nyilván a média az egy nagyon fontos másik terület, és egyébként a javaslatcsomag erre is kitér.
Egy kicsit még visszatérve a kutatásra, ugye ott arról is volt szó, nem csak az arányokról, hanem hogy milyen témában kerülnek elő a nők. Ezekre tudsz példákat mondani, hogy mik azok, amivel a leggyakrabban női szereplői lesznek mondjuk a híreknek?
Igen, hát, amint említettem, a fontos vagy a címlapon szereplő gazdasági és politikai hírekben akkor kapnak helyet a nők, hogyha vezető pozícióban vannak leginkább, és valahogy gyakori az, hogy például mikor egy ilyen hasonló kutatást szúrópróba szerűen elvégzünk, mi is szoktunk ilyen tréningeket tartani, akkor az első három oldalon szinte nincsenek nők egy fontosabb napilapban, és ez szerintem nem vett jó fényt a társadalmunk ábrázolásáról. Azt találtuk, hogy vagy nyilván így az üvegplafonnak megfelelően egy kevésbé fontos vagy presztízses szerepben vannak, vagy pedig olyan területeken jelennek meg szakértőként, ahol gyakrabban előfordulnak nők. És azt találtuk, hogy például az orvostudomány, a természettudomány és a társadalomtudomány egyes területeivel kapcsolatban igenis megjelennek a női szakértők. Ahol gyakrabban előfordulnak, az viszont igazán a kultúra, ahogyan említetted, és olyan szerepekben ezen kívül, ahol inkább elszenvedői valaminek, tehát vagy áldozatok, vagy pedig ilyen laikusként jelennek meg, és nagyon gyakori az, hogy míg egy férfinál a családi állapotot gyakran nem, vagy legtöbbször nem is említik, a nőknél, tehát legalább négyszer olyan gyakori az, hogy említik azt, hogy ő valakinek a felesége vagy lánya.
Vagy hány gyereke van.
Vagy igen, pontosan. És ezt tudjuk, ezt ismerjük, ezt a szempontot.
Igen, általában úgy szokták bemutatni, hogy professzor asszony, aki egyébként két gyerekes anyuka. És már unokája is van.
A szóhasználatra kiterjed-e ez a kutatás, hogy milyen szavakat használnak a médiában, vagy akár mi a közbeszédben, hogyha nőkről beszélünk?
Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és abban egyedi ez a kutatás, hogy van egy kvantitatív része, ami nagyon-nagyon sok cikket dolgoz fel, de van ez a kvalitatív része, ami belemegy abba, hogy hogyan ábrázolják a nőket, akár írásban, akár a képeken, és azt találtuk, hogy itt azért van egyfajta tudatosabb szóhasználat, de ez részben egyébként kapcsolódik ahhoz, hogy az újságíró az nő vagy férfi-e. És úgy tényleg azt találtuk, hogy ha több női újságíró van egy adott lapnál, vagy egy adott országban, akkor megfigyelhető az, hogy ők ebben tudatosabbak, és próbálják kerülni a sztereotíp ábrázolásmódot. Vannak olyan nyelvek egyébként, ahol sokkal érzékenyebb ez a szóhasználat. Tehát nálunk a magyar nyelvben gyakran nem különböztetjük meg a nemeket, hogyha mondjuk a szakmájukról beszélünk az egyes embereknek, de vannak olyan nyelvek, ahol ezekre oda kell figyelni. Főleg, hogyha mondjuk többes számban utalunk valakikre, és akkor ezt mint férfiak ábrázoljuk, akkor az már tényleg egy olyan sztereotíp, egy tetten érhető sztereotíp ábrázolásmód, amit azért újra kéne gondolni.
Vannak esetleg olyan szavak, amik így eszedbe jutnak, amik mondjuk jelzői a nőknek, hogyha róluk szólnak a hírek?
Hát természetesen azok a jelzők, amik gyakran kapcsolódnak nőkhöz, így az általános szóhasználatban, ami arra utal, hogy ők milyen csinosak, tehát ami gyakran a kinézetükre utal, vagy a törékenységükre, vagy a gyengébbik nem, stb. Tehát Magyarországon, vagy a magyar nyelvhasználatban is nagyon elterjedtek nyilván ezek a furcsán lekicsinylő, gyakran a kompetenciát, ezt így a háttérbe szorító szóhasználatok.
Hát tulajdonképpen relativizálják a teljesítményt, az emberi teljesítményt. Uh-huh. Az szokott ilyenkor történni, nem? Hogy ahhoz képest, hogy nő, ezt és ezt érte el.
Igen,
ahhoz
tehát a korukat képest... is gyakran említik a nőknek.
Igen, ma már finomabban, tehát mondjuk az úgynevezett konzervatív sajtóban is finomabban csinálják ezt, mert érzik ők is, hogy érzékeny a dolog, de szerintem sokszor tetten érhető az, hogy az adott emberben azt kell, vagy azt próbálják meg kihangsúlyozni, hogy mekkora teljesítmény ahhoz képest, a neméhez képest az, amit ő elért, mert egyébként az a férfiak terepe, és így tovább, és így tovább.
Igen, és ez szerintem azt erősíti, hogy a média úgy jelenik meg, mint egy ilyen olyan játszótér, ahol azért a nők szembesülhetnek ilyen gátló tényezőkkel, mint például, hogy ábrázolják őket. Ez a politikához hasonlóan ez egy olyan dolog, hogy a nők nem igényelhetnek egy hasonló mozgásteret, hanem szinte kérnünk kell, hogy mi helyet kapjunk.
Meg bizonyítani.
Igen.
Sokkal inkább bizonyítani kell, már csak abból adódóan is, hogy valaki nő.
Igen, és valóban...
És akkor még nem csinált semmit.
Valóban, és ezért mondják gyakran a nők, hogy ugye nekik kétszer annyit kell, vagy még többször annyit beletenni a munkájukba, bár ugyanolyan a szakértelmük, ugyanolyan kiterjedt a tapasztalatuk, de mégis nagyon sokat kell tenniük azért, hogy elismerjék őket.
Mondjuk az például, hogy megemlíti valaki azt, hogy tudom én, 5 gyerekes anyuka, annak azért lehet egy ilyen pozitív szándéka is, hogy ugye nyilvánvalóan fel akarjuk hívni arra a figyelmet, hogy sok állásban dolgozik
csak
egyszerre.
Csak akkor ugyanabban a cikkben a pasihoz is hozzá kell írni, hogy 3 szó vált el, 4 nőtől van gyereke, nem tudom, tehát hogyha ez egy nőnél fontos információ,
hát igen,
a
de azért gondolom fontosnak, mert hogy azért hogy a legtöbb családban még mindig igaz az, hogy a nők többet foglalkoznak a gyerekekkel, tehát aki ezt kihangsúlyozza, valószínűleg azért hangsúlyozza ki, hogy az az energia, amit az otthoni kötelezettségek megkövetelnek tőle, ő amellett csinál azt, amit még csinál, vagy nem lehet, hogy ez egy ilyen mellékszál.
Hát ez általában a kiindulási pont, igen, tehát csak szerintem sokszor emögé bújnak el, nem? Tehát, hogy ez egy ilyen, szerintem, hogyha van egy, nem tudom én, van egy szöveg, vagy van egy helyzet, amiben egyébként egyáltalán nem kap szerepet az, hogy az adott nő családi állapota milyen, uh-huh. hogy vannak-e gyerekei, vagy férje, vagy pasija, vagy bármi ilyesmi, hanem oda beleírják, még akkor is, hogyha olyan szándékkal teszik, hogy egyébként a karaktert erősítsék, vagy az érdemeit hangsúlyozzák, ez mégiscsak egy szexista fókusz. Tehát lehet, hogy neki lehet, hogy a cikkírója ezt komolyan gondolja, hogy hősként tekinte a riportalanyra, hogy még az anyai feladatai mellett ezt és ezt csinálja, de ez mégiscsak szexista fókusz, mert egyébként meg mit tudom én, hát a pasinak is van otthon dolga, vagy lehetne otthon dolga, vagy ő is, neki is vannak olyan magánéleti érdemei, amit akkor meg lehetne említeni egy ilyen cikkben.
Igen, úgy tényleg az eredménye, vagy azt hozza magával, hogy ez az asszociáció inkább elvesz a fókuszból. Tehát így már sokkal nehezebb arra koncentrálni, hogy ő neki milyen szaktudása van, és milyen szakterülete van. Ehhez valószínűleg az is szükséges lenne, hogy beszéljünk arról, és a férfiak beszéljenek arról, hogy az ő megélésük arról, hogy ők milyen a szülői szerep, az hogyan hat ki mondjuk a munkájukra. Tehát, hogy az, hogy otthon mondjuk konfliktus kezelnek a gyerekeik között, az miben segítik a munkai konfliktus megelőző vagy megoldó képességeiket. És én már hallottam ilyet, például Svédországban ezt próbálják bevezetni, hogy ez minél inkább közbeszédtárgya legyen, és ezáltal egy kicsit semlegesebb és integráltabb lesz ez a téma.
Na, én ezt tartanám jónak, hogy akkor viszont mind a két oldalról beszéljünk róla, mert én szerintem ez akkor is, tehát hogy most például a szerdai ötösben talán múlt héten volt egy 5 gyerekes anyuka, aki vállalkozó volt, és ilyen nagyon érdekes karrierje volt, nagyon sok mindent átgondolt, és mi is elmondtuk azt, hogy 5 gyerekes, és azon gondolkozom, hogy tényleg semmi rossz szándék nem volt benne, mert számomra teljesen varázslatos az, hogy ő emellett a sok gyerek mellett hányszor volt képes újra tervezni az életét, átgondolni, újra felállni, megvalósítani önmagát, mert igenis nem olyan egyszerű ez.
Persze, de ez már az újságírói, hogy mondjam, képesség, meg szakma része, hogy az újságíró legyen az rádiós szerkesztő, vagy bárhol máshol publikáljon, bármilyen módon, ő fölismerje azt, hogy az adott történet, amit elmesél a hallgatóknak, nézőknek, olvasóknak, az mennyire igényli azt, hogy hangsúlyozzunk ilyen szerepeket, vagy hogy az adott alanynál hangsúlyozzuk azt, hogy neki hány gyereke van. Szerintem, hogyha van helye, már pedig ennél a riportalannál van helye, akkor nyilván hangsúlyozni kell, de nagyon, nagyon sokszor szövegidegen. Tehát, hogy olvasod és látod, hogy
ez egy felesleges információ.
Szerintem ez egy fontos ilyen misszió lehetne, amit az újságírók magukra vállalhatnának, hogy hogyan keretezik újra ezeket a szerepeket. Tehát, hogy hogyan legyen a szülői szerepekről alkotott ilyen benyomásunk, vagy igen, ez hogyan lehet nem semlegesebb, hogyan lehet kiegyenlítettebb, és azt hiszem, hogy nagyon sokat hozzátennének a sztereotípiek leépüléséhez ezzel.
Reméljük, hogy akkor ebben is nem sokára jön a változás, hogyha lassan is, de akkor jön. Köszönjük szépen Sáfrány Rékának, hogy a vendégünk volt.
Köszönjük szépen.
Köszönöm én is.
Az adásunkat, mint általában most is a híróvattal zárjuk, ami mint általában most is azt jelenti, hogy egy hírt kiemelünk abból a sokból, ami elég került, és egy picit beszélgettünk róla. Ez most egy ilyen kis könnyed hír lesz, de kapcsolódik valamelyest az adásunkhoz, ugye a nők megítélése, társadalmi és mindenféle más megítélése volt a téma, és találtam egy hírt, amelynek az a címe, hogy alsó neműt viselt, mindjárt nézem, hogy hol. Igen, alsóneműt viselt nadrágként Sidney Sweeney a Párizs divathét egyik bemutatóján. Na most a kedves hallgatók nem tudják, ki az a Sidney Sweeney, ő egy rendkívül tehetséges fiatal színésznő, akit leginkább az Eufória című nagyon sikeres sorozatból ismerhetünk, de már egyébként színésznőként 50 felett van a kreditszáma, tehát már nagyon sok mindenben szerepelt, és egyre sikeresebb, és hát az volt egy hír, hogy most nem fogom kimondani a márkáját, ami tiszta szerencsével nem is találom, szóval, hogy ő egy nagyon szép ilyen, hát egy ilyen zakóban ment a Párizs divathét, uh-huh. Mutatom közben a Borinak is, és hát tulajdonképpen...
És egy bugyiban van.
Egyszerűsítsük
le ezt a történetet.
Tulajdonképpen egy bugyiban van, és ugye most arról beszélgettünk, és ez egy nagyon drága bugyi, tehát ezért is lett belőle hír, meg sok kép is.
Tehát valószínűleg drágább, mint az én nadrágom.
Az lehet, az egész ruhatáradnál is igen. Drágább. Legalábbis bár a bugyiból ez nem derül ki, mármint, hogy nem olyan nagyon szép, de eléggé extrém, és hát ilyen szürke csillogó. Szóval arról beszéltünk az egész adásban, hogy milyen sztereotípiák közé szorítják a nőket, de az a helyzet, hogy ezek a sztereotípiák, mint általában a legtöbb sztereotípia, ugye hát igazi elemekből is állnak össze, nagyon sokszor hamisan. És hát nyilvánvalóan egy színésznő szereti a divatot, aki szereti a divatot, az néha szereti az extrémebb darabokat is fölvenni, és hogy miért ne vehetné föl. Csak ugye itt van ez a dilemma, amiben mostanában vagyunk a közbeszédben, hogy ugye nagyon sok energiát fektettünk abba, hogy ne szexualizáljunk embereket. És hogy ne az legyen az elsődleges csatorna akár a nők felé, hogy a cső végén valaki olyan van, aki takarít, meg szexel, meg olyan dolgokat csinál, amit a férfiak elvárnak tőle. Na és hát, amikor valaki egy szál bugyiban, meg egy zakóban végigvonul egy ilyen párizsi divathét alkalmával, hát ez egy nagyon nehéz szerintem gondolni valamit ezekről ilyenkor, nem? Akár ebben
valami
a kontextusban
valami mélyebb tartalmat,
is.
Vagy úgy érted, hogy ő most aláássa azt, ami ellen a többség dolgozik, azzal, hogy valaki kimegy bugyiban.
Szóval az van, hogy erre az öltözetre nyugodtan lehet azt mondani, hogy szexi. Hát annak csinálták, nem? De akkor ha a ruhadarabot kreáló művész azzal a szándékkal készítette azt a ruhadarabot, hogy az szexi legyen, és ezt a nyilvánosság előtt egy híres ember megmutatja, akkor ez így rendben van, nem? Vagy ez sincsen rendben? Nem kellene egyáltalán szexuálisan provokatív ruhákat hordania egy hírességnek, vagy egy nem hírességnek?
Szerintem az abból a szempontból érdekes, hogy ez a bugyi éppen Sydney Sweeney volt, hogy azért őt alapjáraton is tárgyasítják, tehát hogy neki borzasztó jó alakja van, azt mondjuk ki, tehát hogy az eufóriában sem lehetett sehova máshova nézni csak rá, amikor
hát
ő éppen...
Komoly, ilyen vonatkozású jelente is
igen.
Volt.
Igen. Tehát hogy őt annyira erre is mennek rá, hogy az ő esetében számomra kérdés, hogy azért jó, hogy színésznő, de hogy aki ilyen szinten kiteszi a testét, és ilyen feladatokat is bíznak rá, annak lehet, hogy nem feltétlenül a komfortzónáján kívüli egy bugyiban végigvonulni, sőt, lehet, hogy már a saját agyában is átalakul az ő teste, mint ő igazából a színészi képességein kívül ebből is él, hogy őt ilyen szerepekkel bízzák
ez
meg.
Ez tök oké, és én is pontosan ugyanezt gondolom, de ezt a mindennapokban így átgondoljuk. Tehát, mert hogy mondjam,
hát én
amikor...
átgondolnám azért.
Igen, de úgy értem, hogy ítélkezés előtt átgondoljuk el. Uh-huh. Mert nagyon sokszor van az úgy, hogy a Sydney Sweeney-nél egyáltalán nem nagyobb formátumú történetekből is nagy botrány van.
Igen.
És én úgy látom, hogy ez leginkább azért van, és ezt szerintem ki is mondhatjuk, és lehet ez a szummája ennek az egész beszélgetésnek erről a hírről, hogy ha Sydney Sweeney dönt úgy, hogy fölveszi ennek a kreátornak ezt a ruháját, és megmutatja a nyilvánosság előtt, az tök rendben van, viszont hogyha egy pasi adja rá úgy, hogy a Sydney Sweeneynek ez nem tetszik, és csak a szerződése kötelezi arra, hogy mondjuk ezt a bugyit hordja, az nem oké. De hogy alapvetően ebbe soha nem szoktunk feltétlenül belegondolni, mert ugye ez egy ilyen, nem tudom, kvázi zsigeri hatást hoz elő az emberből, ha meglát egy ilyen fotót egy ilyen ruhadarabról, és önkéntelenül is az jut eszébe, hogy de hát a Sydney Sweeney tárcán kínálja magát, hogy szexualizálják az ő testét. Amikor és nekem az a rossz hírem van, vagy én egyre inkább a felé tartok a gondolkodásban, amikor ez szóba kerül, hogy nem, tényleg nem zárhatjuk ki a mindennapjainkból a szexualitást, ezen a szinten sem. Tehát nem, egyszerűen nem tehetjük meg azt, hogy az esztétikai értékek közül így erőszakkal kimetszük a szexualitást.
Az semmiképpen, csak én közben azon gondolkodom, hogy tehát, hogy mit akarhat ezzel akárki, aki egy bugyiban megy ki? Tehát, hogy nyilvánvalóan
azt,
nem...
Hogy csak azért is. Szerintem ez önmagában, ez egy performance. Tehát még akkor is, hogyha ez ilyen strasszos bugyi, vagy mit tudom én, mi van ezen a bugyi, de szerintem itt nem is az a lényeg. Itt nem az a fontos ezen a képen, meg az egész hírben nem az a fontos, hogy milyen az a bugyi, hanem hogy bugyiban megy ki.
És hogy mind, ahogy polgárpukkasztás, vagy hogy mi a cél? Értem, hogy csak azért is, csak hogy kinek csak azért is. Tehát, hogy ezzel kinek lesz jobb? Én ezt a részét nem annyira értem.
Hát ez szerintem valamilyen szinten, vagy én úgy érzem, hogy ez egyfajta vagányságot hangsúlyoz. Egyfajta, ha nem is ellenkulturális gesztus, de valamivel nagyon erőteljesen szembe megy, még akkor is, hogyha ezt hát igen felszínesen teszi, de hát ez a divat dolog, vagy ez az egész műfaj, ez alapvetően mindig is erről szólt, és hát valószínűleg, hogy erről is fog majd szólni.
Eszembe jutott egy festmény, most kutakodtam a Nem régiben kutakodtam egy adásomhoz, amit a 60-i családról készítettem. Ugye a 60-i Ferenc nagyon sok festményt gyűjtött, és ugye Courbet képei is voltak. Ezek közül néhány előkerült, és láttam olyan festményt, több olyan festménye is volt, ezek közül a kedvence az a Világ eredete volt, ami egy női nemi szervet ábrázol teljes valójában, és egyébként ezt a festményt úgymond gyakorlatilag ilyen pornográf tartalmú volt abban az időben, tehát ez volt a pornó újság, plusz felvilágosító jellege is volt, volt egy fedőkép, amivel egy ilyen viszonylag unalmas tájképpel fette le, és amikor a hölgyek kivonultak a szobából, és csak a fiúk voltak bent, akkor a család fiatalabb tagjainak szexuális felvilágosítást tartott, mert hát ők máshol nem láthattak ilyet, csak itt. És akkor sokat nézegettem, meg olvasgattam ezekről a képekről, és az egyik ilyen női nemi szervet ábrázoló kép előtt láttam egy múzeumban egy performance-ot, ahogy egy nő ott élőben odament mesztelenül, és ugyanabban a pózban, ahogy a festmény készült, széttárt lábakkal, ült a kép előtt, és azért jutott ez eszembe, mert ott is ugyanezen gondolkodtam el, hogy értem a csak azért is, meg a polgárpukkasztást is, de hogyha meg így, ez nyilván egy sokkal szélsőségesebb példa, mint a Sydney Sweeney bugyiban, csak hogy nekem egy kicsit, tehát hogy mi ezzel is azon kívül mit érünk el, hogy megalázta magát. Én nem tudok.
Mármint, hogy az a...
Hogy kiül oda, tök mesztelenül a festmény elé, és ez a performance, hogy ő 20 percen keresztül széttelt lábakkal ül, az emberek mennek a múzeumba, és megnézik, hogy nézd, ott is egy női nemi szerv, meg itt van élőben is
gondolom,
egy női
nemi szerv. Az lehetett a célja, hogy szembesítse a kedves múzeumban látogatókat, vagy akik éppen azt a képet nézik, hogy amit elfogadnak a művészettől, azt nem feltétlenül fogadják el, akár ugyanabban a térben, egy húsvér élő embertől.
Hát de azért más is, nem? Vagy nem tudom.
Nem tudom, hogy pontosan mi lehetett a célja, de gyanítom, hogy valami ilyesmi. Hát általában ezeknek a performance-oknak szokott lenni valamiféle koncepciójuk, ha csak nem valami random hölgy volt, aki
úgy döntött,
gondolt egyet, aztán levet között a kép előtt. Hát ezek azért, nézd, azért mindenféleképpen fölhívják magukra a figyelmet, hiszen hát beszélgetünk róla már vagy 10 percet. Tehát nem, azért nem teljesen feleslegesen betkezetlen az a hölgy, mert hát 6. Tehát ez egyébként szerintem a válasz a kérdésedre.
Hát hat, csak én magamban nem tudom eldönteni, hogy mire hat, vagy hogy hat. Az jó, hogy beszélgetünk róla, de hogy mi értelme van, én azt annyira nem látom. Na mindegy, biztos van.
A meghökkenés az egy nagyon erős reakció.
És hát tulajdonképpen a pucér festményes performanszos nő mellett még egészen jó, hogy rajta legalább volt bugyi.
Legalább volt bugyi, nem sokármilyen bugyi.
Úgyhogy igen, hát akkor ezzel zárjuk a mai adást, hogy de jó, hogy van, aki még van bugyi. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Az adásainkat visszahallgathatják a Klubrádió weboldalán és a főbb podcast megosztó felületeken.
Búcsúzik önöktől a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
És tartsák magukon a bugyijukat.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.